Azt gondolom, hogy ha az elmúlt 10 évét áttekintjük a szlovák-magyar kapcsolatoknak, akkor látunk hullámhegyeket, hullámvölgyeket, most egészen biztosan egy hullámvölgyhöz érkeztünk. Reméljük, hogy innen fölfelé vezet az út, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy ez az államközi viszony ez jó legyen.
Üdvözlöm kedves nézőinket, új adásra jelentkezik a Nagy Ító, ráadásul extra adással. Vendégünk Kollák Zsolt és Hajtman Gábor, szervusztok!
Szervusz Krisztián, üdvözlöm a kedves nézőket!
Úgy szintén üdvözlöm a kedves nézőket!
Vágjunk is bele, mert az időnk véges, témából viszont van elég sok. Hát szokott témával, sajnos most már másfél, lassan 2 éve szokott téma a koronavírus, az aktuális járványügyi adatok, a védekezés módja, kudarcai és sikerei. Tegnap ülésezett a szlovák válságstáb, ugyanis az elmúlt hetekben számos fenyegetés érte, akár verbális, helyenként fizikai inzultusok is az egészségügyi szakembereket, oltóközpontok munkatársait, tesztelőállomások munkatársait, és hát a szlovák állam, a szlovák kormány úgy látta, hogy ezzel kezdeni is kell valamit, és igazuk is van ebben. Tegnapi nap talán a legfontosabb bejelentése, hogy Roman Mikulec belügyminiszter közölte, innentől rendőrök, katonák, sőt, ha nincs elég ember, akkor a vám és pénzügyőrség, illetve a büntetés végrehajtás munkatársa is őrzik majd, illetve segítik majd a járványvédekezést, akár az oltóközpontokban, akár a tesztelőállomásokon. Mit gondoltok így a most már a járvány 10-akárhányadik hónapjában, most egy gyors fejszámolás, 14.-15. hónapjában, miért van még mindig szükség arra, vagy miért van újra szükség arra, hogy rendőrök és katonák védjék az egészségügyi szakembereket?
Hát nyilván van egy olyan közhangulat az országban, ami már egyre nagyobb frusztrációt okoz. A járvány elhúzódása van az már több is, mint 14 hónap, hiszen idestova 2 éve tart, ugye március, tavaly március óta Szlovákiában. Hát ez ahogy húzódik, egyre inkább feszültséget okoz az emberek körében, és érezzük azt is, hogy az oltás ellenesség mennyire jelen van, és ez milyen veszélyeket jelent. Hozzá kell tegyem azonban, hogy a tegnapi napon szerintem sokan, beleértve engem is, egy bejelentést vártak, hogy igazából milyen stratégiával kíván megbirkózni a járvánnyal a szlovák kormány.
Fontos, szigorításra számítottál, Zsolt?
Vagy egyáltalán egy világos útmutatásra, egy világos igenre vagy nemre. Világos igenre vagy nemre. Ugye fontos dolog megvédeni az egészségügyi dolgozókat, és ez a bejelentés ez helyén való volt, de azt gondolom, hogy azon túl, hogy ez rendjén van, igazából nem tudunk ehhez mit hozzátenni. Ott marad viszont a kérdés, hogy mi történik a következő hetekben, hónapokban, hiszen jól láthatóan azért van egy tendencia, mégpedig az, hogy romlik a járványhelyzet Szlovákiában, és felmerül a kérdés, hogy meg fogunk tudni birkózni egyáltalán ezzel a járványhelyzettel. A szakértők azt jósolják, hogy a következő hetekben még tovább fog emelkedni a napi fertőzöttek száma. Ugye most már megközelítettük a 2000-et, stabilan 1000 fölött diagnosztizálnak új fertőzötteket az országban. Nyilvánvalóan a következő hetekben a kórházban ápoltak számát kell leginkább figyelnünk, ugyanis önmagában az, hogy mennyi új megbetegedést észlelnek, vagy hány fertőzést észlelnek, ez nem igazán mutatja a szükségét, hogy szükség volna bármilyen szigorításra. Ellenben, hogyha tovább növekszik a kórházban ápoltak száma, és elér egy olyan szintre, ami már megterheli az egészségügyi ellátórendszert, akkor viszont tényleg felmerül a kérdés, hogy milyen módon lehet a járvány terjedését feltartóztatni. Ugyanis, és tényleg egyetlen mondat, a nem túl távoli Romániában éppen ezekben a napokban nagyon súlyos egészségügyi krízis helyzet alakult ki. A hírek szerint Románia nemzetközi segítséget kér, ahogy a Szlovákiával is megtörtént a tavaszi hónapokban. Tehát az ördög nem alszik. Azt is hozzá kell persze tenni, hogy Szlovákiában magasabb az átoltottság, mint Romániában, és a kórházban ápoltak számán jól mutatkozik, hogy ezért az oltások működnek, hiszen a súlyos betegeknek mintegy 80, több mint 80%-a oltatlan.
Arról beszéltél, hogy romlanak a járványügyi mutatók, ez világosan látszik, ez ténykérdés. Sokan arra számítottak a nyáron, hogy az oltási kedv lanyhulása majd megfordul és emelkedni kezd, miután beköszönt a harmadik hullám, vagy hívjuk negyediknek végül is. Teljesen mindegy, ez egyébként az Egyesült Államokban be is igazolódott, ott most egy ilyen új tüske, egy ilyen új csúcsa van az oltási hajlandóságnak, miután a delta variáns letarolta az államokat. Ugyanakkor Szlovákiában az egyenlőre elmaradt. Mit gondolsz, Gábor, mi az oka annak, hogy szlovák társadalom, vagy a szlovákiai társadalom mondjuk talán így, a Európa szinten is kifejezetten utasító az oltásokkal kapcsolatban, vagy az oltási kedv, ha nem is a legrosszabbak között van, de mindenképp azért elmarad a várakozástól.
Sajnos a szomorú tény, és ez valamilyen szinten a kormány kommunikációjának is a hibája, hiszen
na, beszéljünk egy kicsit erről akkor.
Tavasszal, illetve előtte is egyébként, mikor ugye emlékezzünk vissza a Sputnik körüli dolog, probléma adódott az országban, nem volt teljesen lekommunikálva az, hogy melyik csoportok kaphatják meg az oltást, nem volt rendszeresség, és ez ilyen zavart keltett a társadalmon belül, és hát sajnos nevezzük így az anti-vaxxereknek a száma megnövekedett, és ugye nyáron nagyobb tüntetések is zajlottak, mármint a részükről, és ez elég zavaró, mert még hogyha Zsolt is mondta, hogy a járvány adatok ugye egyre romlanak, és ez hova tovább, ez rosszabbodhat. Ugye hál' Istennek még nem tartunk ott, ahol Románia, illetve nagyon sok ország, de hogyha ez így fog folytatódni, akkor sajnos ez is benne van a pakliba, hogy esetleg mi is olyan helyzetbe kerüljünk, mint például Románia, vagy azok az országok, akiknél ilyen nagyon rossz a helyzet. És hát ugye ez ott fog megmutatkozni, illetve ez annak a hiánya, hogy nagyon kevesen oltatják be magukat. Tehát, hogy ha megfigyeljük egyébként, tényleg egy érdekes összehasonlítása azok az országok, akik nagyobb az átoltottság, például Magyarország, ott sokkal kevesebb a napi fertőzött, mint például Szlovákiában, és az egyébként ez ott is megmutatkozik abban, hogy tényleg az országnak a nem tudom, háromnegyede, vagy meg kétharmada be van oltva, és ha ugye járvány kezdete előtt tényleg voltak olyan összehasonlítások, hogy Magyarország áll rosszabbul, és Szlovákia alig volt fertőzött, ez most megváltozott, és hát ez oda vezethető vissza, hogy
az oltottsági arány.
Hogy az oltottsági arány ilyen.
Bedobnék egy állítást, aztán cáfoljátok meg, vagy erősítsétek meg. Ha vitatjátok, az sokkal érdekesebb, azt hiszem, de csak úgy lárpullár azért nem muszáj. Valahogy az az érzése az embernek, hogy elnézve a szlovák átoltottsági mutatókat, vagy akár a vakcinavárótelem statisztikáit, ahol most így korcsoportokra lebontva, tehát évtizedes különbségek vannak a korcsoportok között nagyjából, ilyen 3-400, max. 500 ember várakozik most első adag oltásra, tehát nem túl nagy az érdeklődés. Szóval, hogy az az érzése támad az embernek, hogy azok, akik most be vannak oltva mindkét adaggal, azok valószínűleg a járvány elején, vagy egy hipotetikus járvány esetén is azt mondták volna, hogy én beoltatom magam. Ugyanakkor nem sikerült plusz embereket, vagy legalábbis túl sok embert pluszban megnyerni, túl sok olyan embert, aki azt mondta a járvány elején, hogy ő nem oltatja be magát, és most pedig be van oltva. Hiába volt Covid lottó, hiába volt reklámkampány több millió euróért, hiába ígértek pénzjutalmat, amiből még egyelőre semmi nincs. Tehát, hogy valahogy nem sikerült elérni az embereket, és ez nagyon látványos.
Azt gondolom, hogy a kormánynak ebben persze van felelőssége, meg azért a tapasztalatok is eltérőek lehetnek Szlovákiában, a járványjal kapcsolatos tapasztalatok, mint több más országban. Nálunk igazából a tavaszi és a téli hónapok voltak a leginkább súlyosak egészségügyi szempontból. Szlovákia az első hullámot rendkívül jól kezelte, megúszta, tehát gyakorlatilag emberveszteség nélkül sikerült, míg Nyugat-Európában akkor mutatkozott a legtöbb veszteség. És hát ez nyilván kihatott az oltási hajlandóságra is, amikor emlékezhetünk, tavasszal tömeges igény jelentkezett, és akkor hosszú várólisták voltak. És hát a nyári hónapok megint csak egy enyhülését hozták a járványnak.
Belekényelmesedtünk?
Igen, és ha a halálozási adatokat nézzük, most is 10, legfeljebb 14 elhalálozás esik egy napra, ami megdöbbentő szám bizonyos tekintetben, de nem éri el azt a kritikus küszöböt, ami miatt egyfajta nyomás alá helyeződne a társadalom. Tehát egyfajta ilyen érzelmi nyomás, azt kell mondjam, pánikreakció nevezük nevén.
De bocsáss meg, azok a szörnyű korat, tavaszi vagy késő téli hónapok, február, március, január mondjuk, amikor tényleg döngött a jelenet, ezek szerint nem volt elég? Vagy pedig rövid az emlékezet, arra gondolsz?
Igen, és ráadásul mindenki, itt is a lelki tényezőkkel érdemes számolni, szeretnénk magunk mögött tudni ezt a járványhelyzetet, és azt gondolom, hogy ebben mindannyian egyetértünk, oltottak, oltatlanok. Igazából valahol azért a felelősség kérdés is felmerül. Szlovákia összehasonlítva más országokkal az állampolgári felelősség tekintetében sem teljesít jól, és ezt, ennek is ihatjuk a levét tulajdonképpen. Az egy másik kérdés, hogy milyen kormányzati eszközök segítettek volna ahhoz, hogy sokkal eredményesebb legyen az oltási kampány.
Bocsáss meg, beszéljünk erről egy kicsit akkor. Gáborhoz fordulnék most. Mit gondolsz, mennyire lehet a kormány nyakába varni az oltási kampánynak ezt a... Beszélhetünk kudarcról egyáltalán?
Beszélhetünk kudarcról, mindenképpen ez kudarc, de nem csak a kormány tehet erről. Tehát nagy felelőssége van a kormánynak ebben. De természetesen nem minden lehet a kormányt felelősségre vonni, de tényleg ez egy nagy felelősség a kormánynak, hiszen ők hozzák a döntéseket, az intézkedéseket. És nagyon nehéz lesz egyébként visszatalálni a társadalomnak abba a bedrébe, hogy tényleg az oltási kedv megnövelkedjen, mert nagyon le vagyunk jócskán maradva a többi országhoz képest. És valahogy tehát hogy azt kell kommunikálni, hogy tényleg az oltás, mert nagyon sok antivaxxer ugye úgy nyilatkozik, hogy az oltás miatt az egészségügyi állapotok romlanak, és ott teljesen visszafordított hatása lesz. Valahogyan ezt kell kommunikálni, hogy az oltásra több szabadságot, és tulajdonképpen több nagyobb biztonságot érhetnek el a polgárok. De én ezt valahogy nem látom, és a Covid lottó sem hozta meg azt a várható eredményt, amit kellett volna. Nagyon jó dolog egyébként az, hogy a Covid lottóban kampányolnak az mellett, hogy tényleg nagyon sok életet mentett az oltás, és ezt is kell csinálni. Vagy ez nem jött át így a társadalomon belül.
Igen, pont erre akartam reflektálni. Van releváns statisztika arról, hogy a Covid lottó hatására hányan oltathatták be magukat, és ha nincs, akkor véletlene, hogy nincs.
Hát meg kell nézzük az utóbbi hetek, hónapok oltottsági adatait. Gyakran. Nem növekedett érdemben az első vakcinát kérők száma, miközben a tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre inkább sürgető dolog a harmadik emlékeztető oltás beadása is. Itt az izraeli párhuzamot érdemes megnéznünk. Ugye Izraelben a negyedik hullám az júliusban csapott le, akkor volt talán a legkritikusabb a helyzet, és addigra az izraeli polgárok egy részének a védettsége, akiket már kétszer beoltottak, kisebb lett, hiszen az idővel időarányosan csökken a védettség, ezért volt szükség a harmadik oltásra, és az izraeli kormány a tömeges harmadik oltással, ott már a lakosság mintegy 40%-a kapott harmadik oltást is, ez egészen megdöbbentő a mi számainkkal összehasonlítva.
Nálunk most indul, bocsáss meg, ugye a harmadik oltási
kampány? Igen, nálunk most indul a harmadik oltási kampány, ugye Magyarországon augusztustól föl lehet venni.
Igen.
És hát Izraelben sikerült megfékezni ennek köszönhetően a delta hullámot. Ezek a tapasztalatok azért mutatják, hogy Szlovákia sok tekintetben a járványkezelésben, ilyen fáziskésésben van, más országokkal szemben, pedig a lehetőség megvolna, hiszen a vakcina készletek ott vannak a raktáron, inkább olyan problémák merülnek fel, hogy idővel a szavatosság ezeknek a készleteknek lejár, és mindenféle hátrányos helyzetű országoknak vagyunk kénytelenek oda.
Igen, legutóbb Ruanda is Kenya kapott, azt hiszem nagyjából 500 000 adag vakcinát, és decembert mondják a szavatossági idő lejártának. Szeptemberben, ha jól emlékszem, ugye eredetileg fél éves szavatossági időről beszéltek, és aztán tolta ki az EMA ajánlására 3 hónappal a kormány, és így jön ki most a decemberi lejárat. A tervek szerint ez majd a készletek nagyja az harmadik oltásként kerül majd az emberek szervezetébe, és Milan Krajniak ma már arról beszélt délelőtt egy rádióműsorban, hogy a szociális otthonok lakóik ezt a lehetőleg hamarabb kezdik.
Igen, itt kezdik, az első lépés a harmadik oltásoknak valóban. Erről ma volt egy sajtótájékoztató. Tegyük azonban hozzá, és ez legalább ennyire fontos, hogy ne csak Szlovákiát nézzük, hogy az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint a fejlettebb országok egyelőre tartózkodjanak a harmadik oltástól. Igen. Ennek az a magyarázata, hogy vannak olyan országok, afrikai országok például, ahol gyakorlatilag most indul az oltási kampány. Tehát tudjuk jól, hogy a fejlettebb országoknak rendelkezésére áll most már a vakcinakészlet, de a kevésbé erős gazdasági országok ezt nem engedhették meg maguknak. Tehát igazából a nemzetközi közösség segítségére szorulnak, tehát sokkal szerencsésebb volna a vakcinakészletet arányosan elosztani a föld népességén belül.
Nagyon rövid mondat, aztán menjünk tovább.
Erre egyetlen válasz van, ugye mindaddig, amíg nem lesz átoltottság, addig kialakulhatnak járványgócok ezekben a térségekben, és ez azzal a veszéllyel jár, hogy egy olyan vírusmutáció alakul ki, amivel szemben ezek a vakcinák már nem védenek. És ez a vírusmutáció ide is el fog jutni, hiába vagyunk beoltva, tehát mindannyiunk közös érdeke volna, hogy a föld népességét teljesen átoltsák.
Témában ugrunk egy jó nagyot, földrajzilag azért helyben maradunk, Felvidéken. Kedden Szijjártó Péter Pozsonyba látogatott, ahol tárgyalta a szövetség politikusaival, az elnök úrral, az OT elnökkel, az alelnök úrral, majd Iván Korcsok szlovák külügyminiszterrel is. Először nagyon röviden tekintsük át a szövetség vezetésével való találkozásának tanulságait. Zsolt, ha jól tudom, te ott voltál a nagykövetségen azon ott a sajtótájékoztatón, majd beszéljünk aztán a Korcsokkal történt tárgyalásokról is, ami azért sokkal érdekesebb, azt hiszem legalábbis, és izgalmasabb a heti témáink szempontjából.
Krisztián, nem véletlenül hagytad ki Korcsok nevem elől az úr megszólítást, miközben a szövetség vezetői.
Lehet, nem tudatosul, de lehet, hogy ilyen tudatalatti védekező mechanizmus. A nemzeti immunrendszerem működik, úgy látszik, és kihagytam a Korcsok úr kifejezést. Köszönöm, nem is baj egyébként. Gábor, kezdjük talán akkor először a szövetség politikusaival való találkozás kapcsán. Mit lehetne elmondani?
Hát ez egy stratégiai találkozás volt, tehát hogy a külügyminiszter, magyar külügyminiszter természetesen üdvözölte a megalkott szövetséget, ugye, tehát tiszteltét tette itt Felvidéken, és hát ugye most már egy nagyobb új stratégiai partnert köszönhetett Szijjártó Péter, és hát ez a stratégiai partner, ahogy a szövetség politikusai is fogalmaztak, illetve a szövetség elnöke Forró Krisztián mondta, hogy ez egy ilyen kapocs lesz, ilyen összekapocs a szlovák-magyar kapcsolatoknál, és nem csak a szlovák-magyar kapcsolatoknál, hanem a V4-eknél is egy nagyon fontos stratégiai partner lesz. Ez egy nagyon jó kiinduló pont, hiszen végre ugye megszűnt a megosztottság itt Felvidéken, és lehet végre építkezni, és a nemzetpolitikában is előrelépések történhetnek, a magyar-szlovák kapcsolatok pedig javulhatnak. Ha nem lennének egy érdekes kijelentések a szlovák külügyminisztertől, mert itt az, bocsánat, hogy mert ez át kell térni erre a témára, tehát hogy itt azért vannak történt egy
furcsaságok, furcsaságok. Fogunk ezekről beszélni, és mindenképp kíváncsi is vagyok a véleményedre, csak Zsolt, te, aki személyesen ott voltál ezen a sajtótájékoztatón, milyen hangulat volt, mit gondolsz, optimista, bizakodó a légkör?
Én azt gondolom, hogy a szövetség megalakulás egy fontos lépés a felvidéki magyar politikában. Hát ezt vártuk.
Történelmi.
Azt hiszem, ugye? Hogy igen, bár ettől óvakodjunk a jelzőktől, majd a jelzőket igazolja az idő. Azt gondolom, hogy megtörtént az, aminek már meg kellett volna jó néhány évvel ezelőtt történnie, hiszen a választási eredmények visszaigazolták azt a kudarcot, amit a megosztottság okozott. Kipróbált mindent a felvidéki magyar politika, végül is győzött az a, mondjuk így józan ész, hogy egységben az erő. Aztán persze meglátjuk, hogy mennyire sikerül ezt az egységet a választóknak is népszerűvé tenni, vagy kezdjük ott, hogy elfogadhatóvá tenni. Nyilván erre is van egy jó recept, nem árulok el újdonságot, ezt úgy hívják, hogy munka. És hát ezt a munkát nem lehet megspórolni, semmilyen módon nem lehet megspórolni. Itt az ideje, hogy a választók egy megfelelő ajánlatot, egy megfelelő kínálatot kapjanak a szövetségtől, és erre minden esély meg is van, azt gondolom. Szóval egymásra találhat a választó. A jó hír az, hogy még van kellő számú felvidéki magyar választó ahhoz, hogy ez a szövetség sikeres lehessen, ha siker mércé a parlamenti képviselet. És az is jó hír, hogy a szövetség is képes erre, hiszen azt gondolom, hogy három párt egyesülésével létrejön egy egység. Ez egy olyan alkalom, ami biztosan egy felívelő szakaszhoz vezet, hiszen ad egy hátszelet. Van egy várakozás, van egy természetes várakozás, és természetesen van egy bizakodás is azért a többség részéről, még hogyha vannak véleménybuborékok, ahol inkább ösztönösen a negatív kritikák érkeznek, ez természetes, de én azt gondolom, hogy általánosságban most van egy csendes kivárás a felvidéki magyar társadalomban, bizonyítani kell. Hát Itt a lehetőség.
Hát Korcsok úr sok mindent bizonyított. Látod, most mondtam, hogy úr, nem kellett volna. Akkor a külügyminiszter sok mindent bizonyított kedden azon a sajtótájékoztatót, amelyen már közösen Szijjártó Péterrel szerepelt. Gábor, nagyon röviden foglaljuk össze, kérlek, hogy végülis miről is volt szó. Esetleg valaki nem követte volna az eseményeket a héten. Volt olyan szerencsés, hogy nem kellett politikával foglalkozni a hét közben, és lemaradt volna arról, hogy mi az, ami miatt most hát igen, Korcsok
vagyunk, nem úr általában hétvégén itt, foglalkozunk igen, a politikával. Igen, hétvégi igen, politizálók sokan van.
Fotál politizálók, igen.
Pont én ügyeltem akkor, igen. Aznap, és hát ugye lejött a hír, illetve megtörtént a találkozó a két külügyminiszter között, és hát szó esett a szlovák-magyar kapcsolatokról, a magyarországi szlovák viszonyrendszerről, és hát Ivan Korcsok megemlítette azt, illetve szóvá tette azt, hogy kíváncsiak arra, tehát a szlovák fél szeretné tudni azt, hogy Magyarország a támogatásokat...
Gábor, attól tartok, Korcsok hamar meg fog öregedni, ha kíváncsi. Ezt csak úgy megjegyeztem Margóra.
Jó, hát nyilván lehet, hogy nem a kíváncsiság hajtotta őt, hanem esetleg valami más, de tény, hogy Ivan Korcsokot nagyon szúrják ezek a támogatások. És
lát, bocsáss meg, látod, csak arról van szó, hogy szeretnék tudni a szlovák kormány illetékesei, és hogy hova kell még pénzt adni.
Aha, értem.
Hol van szükség? Olyan szinten elhanyagolták a déli és a keleti régiókat, igen, hogy szeretnék végre biztosan tudni, hogy hova kell azokat a hiányzó
vagy forrásokat. Vagy esetleg szégyellik, hogy Pozsonból nem jön annyi pénz, mint Magyarországról.
Erről beszélünk. Tehát pusztán csak a jó szándék vezette, és nem a kíváncsiság, ugye?
És ez felt... Tehát, hogy ez ad némi kérdéseket, illetve hát bizonytalanságot, hogy miért kell tudnia, illetve a szlovák államnak, hogy most akkor pontosan mennyit kap, nem tudom, egy község, néptánc egyesülete, vagy a templomok felújítása. Tehát szerintem ez egy kisebb provokáció, és Korcsoktól nem volt egy diplomáciai áttekintés, illetve diplomáciai érzék ehhez, hiszen ez egy ilyen, nem érzitek azt, hogy kicsit ilyen fenyegetés volt, egy ilyen kis odafurkálás ahhoz, hogy gyerekek, hogy azért ne nagyon törődjetek a határon túli magyarokkal, mert hogy ez túlzott.
Főleg úgy, hogy Korcsok olyan dolgokra kíváncsi, ami nyilván nem titok, hiszen nyilvánosan hozzáférhető két perc googlizás után, hogy a magyar állam kit mennyivel támogat, melyik szervezetet, milyen vállalkozásokat és mennyi pénzzel támogat. Hát az euro-forint kalkulátor is elég könnyen elérhető, úgyhogy az se kéne, hogy gondot okozzon, hogy mekkora összegről van szó. Tényleg valószínűleg itt arról van szó, amiről Gábor beszélt, hogy egy kicsit ilyen, inkább a, nem is Szijjártó Péter, ez talán saját választóihoz szólt inkább, Ivan Korcsok.
Bocsáss meg, egyébként ennek van előzménye is. Tehát emlékezzünk, mikor Kövér László nyáron, augusztusban Somor jelentett látogatást, és ott ugye beszédet mondott a kitelepítések kapcsán, és hát ugye ott Ivan Korcsoknak volt egy ilyen beszólása, hogy a Magyarország ne avatkozzon bele a történelmi ügyekbe, a szlovák-magyar kapcsolatokba, és lehet, hogy ez egy ilyen folytatás volt, hogy tehát voltak még egy ilyen elvaratlan szál a Korcsok részére, hogy ezt még kikívánkozott belőle. Egyébként ezzel nincs semmi gond, csak akkor ne sajtó, ne így nyilatkozzon, illetve hogyha ezt akarja mondani, akkor ezt légy szem között Szijjártó Péterrel tárgyalja meg, de hogy sajtó nyilvánosan ez megint csak szlovák-magyar megint csak olyan problémákat okoz, hogy a szlovák és magyar konfliktusok kiéleződnek, és hát ennek a találkozásnak, vagy ennek a kijelentésnek volt lecsapódása, ugye a szlovák sajtóban, médiában egyébként elkezdtek.
Fogunk erről beszélni mindenképp. Ez egy érdekes téma, még így zárásként. Zsolt?
Azt gondolom, hogy ha az elmúlt 10 évét áttekintjük a szlovák-magyar kapcsolatoknak, akkor látunk hullámhegyeket, hullámvölgyeket. Most egészen biztosan egy hullámvölgyhöz érkeztünk. Reméljük, hogy innen fölfelé vezet az út, hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy ez az államközi viszony ez jó legyen, de hogy kihűlőben van a szlovák-magyar államközi viszony, ezt azért nehéz eltagadni.
Miért? Már nem azt kérdezem, hogy miért nehéz eltagadni, hanem hogy miért lehet kihűlőben?
Ugye az utolsó 10 évnek az volt a gyakorlata, hogy koncentráljunk a pragmatikus kérdésekre, azok, amik megoldhatók, amik összekötnek minket. Ilyen az infrastruktúra, ilyenek a gazdasági beruházások,
amelyek... Például a Pozsony-Kassa közötti autópálya,
ami arra a magyar állam szépen rákoncentrált. Szlovákia elkerülésével köti össze a szlovák fővárost a második metropolissal Kelet-Szlovákiában. Igen, azonban látható, hogy ez a gyakorlat, ez nem oldja meg azokat a vitás kérdéseket, vagy nyitott kérdéseket, amik leginkább a felvidéki magyarság helyzetével függnek össze. Ugye 2012 volt az a korszakhatár, amikor Fico és Orbán először találkoztak, és akkor tulajdonképpen megegyeztek ebben a politikában, hogy koncentrálunk a pragmatikus, megoldható kérdésekre, és a közeledést attól reméljük, ezt Szijjártó Péter külügyminiszter is nagyon sokszor elmondja, hogy egymásra talál a két nemzet ezekkel a közös sikerekkel, és akkor majd nagyobb tér nyílik a vitás kérdések megoldására. Most úgy tűnik, hogy nem nyílik nagyobb tér. Vagy igazából nem sikerül minden esetben előrelépést tapasztalnunk, ugyanis azért eléggé ellentmondásos most ennek a találkozónak a megítélése, hiszen mindkét fél láthatóan arra törekedett, hogy kifelé ne élezze a konfliktust.
Hát vagy főleg Szijjártó inkább. Úgy gondolt, hogy Korcsok is?
Korcsok ez nem arról beszélt, hogy érdekelt Szlovákia a szlovák-magyar kapcsolatok elmélyítésében, ami persze diplomáciai szóvirág, nem többennél, és megegyeztek abban is, hogy fél évente, tehát rendszeresen fognak találkozni. Ez nyilván egy jószomszédi kapcsolatra utal. Miközben a valódi üzenet ennek a találkozónak az volt, hogy Szlovákia Magyarország felé küldött egy jelzést, egy diplomáciai jelzést, hogy azokat a támogatásokat, amik ide érkeznek, azokról Szlovákia a megfelelő diplomáciai csatornákon szeretne tájékozódni, vagy előre tájékozódni. Ez azt gondolom, hogy azért egy erős jelzés. Uh-huh. Szijjártó Péter meglehetős rutinnal kezelte ezt.
Abszolút.
És arra koncentrált, hogy mik azok a közös pontok, amik összekötnek minket, de azért mégis a kérdés nyitva maradt, hogyan lehet megoldást találni azokra a gondokra, amik viszont a felvidéki magyarság helyzetével függnek össze. Tehát ez továbbra is kérdés, hogy vannak-e tartalékok a szlovák-magyar államközi viszonyban. Jelenleg ezeket a tartalékokat őszintén szóval nehéz felfedezni. És azt gondolom, hogy érdemes még itt egy mondatot beszélni arról is, hogy milyen mozgástere van Magyarországnak és milyen Szlovákiának a diplomáciában. Ugye az jól látható, hogy Magyarország elég sok konfliktust vállalt az Európai Unión belül, és erős támaszként próbált, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy igyekezett támaszkodni a V4-es államokra. És Szlovákia ennek a V4-es szövetségnek az egyik tagja, és hát a hosszú éves tapasztalat azt mutatja, hogy nem a legerősebb tagja. Ilyen módon Magyarország számára rendkívül fontos az, hogy Szlovákia valamiféle diplomáciai támogatást nyújtson a V4-en keresztül, és az azért kihat arra is, hogy mekkora mozgástere marad a magyar diplomáciának, amikor más kérdéseket kéne megnyitni, amik a két oldalú viszont esetleg megterhelnék. Tehát a jó viszony megőrzése elsődleges szempont. Én azt gondolom, hogy a szlovák társadalom többsége is így gondolkodik, hiszen azt gondolom, józan ember nem érdekelt abban, hogy elmérgesedjen a két állam viszonya, de jól látható, hogy Szlovákia a meglévő diplomáciai mozgásterét azért kihasználja arra, hogy Magyarország számára azért küldjön jelzéseket.
Arról beszélsz, hogy józan embernek nem érdeke a szlovák-magyar viszony kiéleződése, és ezt nem lehet elég aláhúzni, hogy ebben mennyire igazad van. Mégis, ha megnézzük a szlovák sajtó reakcióit, ha nem is mindenhol, tisztelet a kivételnek. A Gyennyéken például meglepően korrekt cikket írt a találkozó utóéletéről, de mondjuk a Pravda, baloldali napilap, egyrészt az internetes portálon, másrészt az újságban is volt egy-két érdekes írásuk, sőt nem is egy-kettő, 12 óra alatt legalább 4 jelent meg, tegnap megnéztem direkt, 12 óra alatt legalább 4 írás jelent meg a Korcsok-Szijjártó találkozó kapcsán, volt köztük, amelyiknek az volt a cím, hogy el a kezekkel Szlovákiától Orbán úr. Tehát, hogy is mondjam, miért lehet érdeke, vagy miért foglalkozik ilyen relációban a szlovák sajtó egy része ezzel a kérdéssel, és esetleg az időzítésnek mi lehet a jelentősége? Van-e jelentősége?
Sőt, mondjuk egy jobboldali lapot is, elég érdekes módon a Standard napilap is foglalkozott ezzel, tehát hogy beszámolt erről a találkozóról. Ez pedig azt jelzi, hogy tehát itt teljesen mindegy a szlovák politikai oldalon, vagy a vagy a médiáknál, hogy milyen orientáltságok, hogy liberálisak, a jobboldaliak, a konzervatívak, a baloldaliak. Egyszerűen van egy egységes álláspont a magyar kérdéssel kapcsolatosan. És én ezt, lehet, hogy egy kicsit naív leszek, de ez azért van, és ez az annak a hibája, hogy a híd, amikor a parlamentben volt, ezeket a kérdéseket a szőnyeg alá söpörte, és azért, mert az MKP nem volt bent a parlamentben, nem hozta fel ezeket, egy 10 éves űr keletkezett, és valahogy ezek a kérdések úgy elfelejtődtek, és aztán hopp, hirtelennyében ugye megjelennek ezek a témák, terítérre kerülnek, és akkor a szlovákok nem tudnak hogyan viszonyulni ehhez, és hát ugye úgy reagálnak, tehát hogy nem értenek hozzá, illetve nem értik azt, hogy
az összefüggéseket.
Igen, pontosan az összefüggéseket, és ezért nagyon fontos egyébként ezekről beszélni. Hát nézzük meg például a szlovák médiákat, vagy olvasunk szlovák médiákat, szlovák televízió műsorokban. Szlovák-magyar témákról az elmúlt 10 évben szinte nem is lehetett hallani. Szinte nem is volt terítéken, és hát persze, hogy mindjárt ezek jönnek fel. Nagyon óriási nagy lemaradásban vagyunk, nem csak mi szlovákiai magyarok, hanem az országban belül a szlovák-magyar kapcsolatok nagyon-nagyon el voltak hanyagolva. És itt van az eredménye. Itt látszik az, hogy teljesen kommunikációs hibák vannak, diplomáciai csörték, ugye nem, és nem azért, mert nincs ott a híd, ezt régi ex-hídas politikusok is, például Ravasz Ábel is szokta emlegetni, hogy azért van ilyen probléma, mert nincs ott a híd. Nem azért van ez a probléma, mert nincs ott a híd, mert ezek a problémákkal nem volt akkor se foglalkozva. És ezért nagyon sokat kell teperni, illetve nagyon sokat kell dolgozni, hogy megfelelő mederbe tudjuk terelni ezeket a témákat.
Zsolt, néhány záró gondolatot kérek, aztán befejezzük, mert lejár az adás időnk.
Egyetértek Gáborral abban, hogy az elmúlt évtizedben a szlovák nyilvánosságból szinte teljesen kikerültek a magyarságot érintő témák, és ennek is volt köszönhető talán, hogy a konfliktusos hangvétel az úgy szépen eltűnt a nyilvánosságból. Ugye a szlovák politika rendszeresen játszott a 90-es években, sőt a 2000-es években is a magyar kártyával. Azért utaltak rá jelek, hogy az elmúlt hónapokban, években ez a kártya ez esetleg újra előkerülhet a talomból.
Most nem került elő, nem? Mit gondolsz?
Én azt gondolom, hogy még ne beszéljünk arról, hogy valamiféle drámai fordulat lenne a szlovák nyilvánosságban. Én azt gondolom, hogy a szlovák nyilvánosság bármikor kapható egyfajta, talán nem jó szó, hogy magyar ellenesség, de Magyarország bírálatára, ugyanis itt sokszor a magyar kormány bírálatába van bele csomagolva magyarság bírálata. Persze. Is, a felvidéki magyarsággal szembeni sokszor ellenérzés, vagy sokszor ilyen kételj, meg nem értettség, és a szlovák nyilvánosság erre vevő. Sajnos azt kell mondjam, hogy ennyiben nem változott tulajdonképpen túl sok minden az elmúlt évtizedekben. A szlovák nyilvánosságnak van olyan része, ami vevő arra, hogy a magyarokra gyanakvóan tekintsen, és hát megtalálni azokat a szándékokat, most éppen a baloldali ellenzéki sajtó részéről, hogy bármiféle ellenérzést keltsen a kormánnyal szemben, aki esetleg akár megengedőbb is tud lenni a magyar kormány politikájával szemben. Visszaemlékezhetünk, a Fico kormány idején, amikor megindult egy látványos közeledés a két ország között, akkor a baloldalhoz közeli sajtó talán kevésbé volt aggódó hangnemű. Én ebben ilyen szándékokat
aktuál is politikai vonalat
igen, fel lehet, vagy látok, fel tudok fedezni. Én azt gondolom, hogy csigavér, tehát legfontosabb azt gondolom mindannyiunk számára az, hogy holnap is nyugodtan ébredhessünk, és ehhez az kell, hogy az első indulatok helyett azért nézzük a közös célokat és a közös érdekeket, mert sem Szlovákia, sem Magyarország nem mozdult el a térképről. Itt vagyunk egymáshoz kötve, és az érdekeink azok változatlanul közösek.
Zsolt, nagyon szeretem, mikor zárod a műsort, mert olyan jó gondolatokat szoktál, ilyen frappáns lezárásokat, ahogy a mondat végén az ember leviszi a hangsúlyt úgy ezekkel a mondatokkal. Te keretezed is, és szépen le is zárod a műsort, mert sajnos elfogyott az adásidőnk. Fiú, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Nézőknek köszönjük szépen kitüntető figyelmüket. Mi itt leszünk a jövő héten is, tartsanak velünk akkor is, a viszontlátásra.